Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. Vajon egy mai tanár hogyan látja a jelenlegi tanár-diák viszonyt? Ugyanakkor ez a kapcsolat miként változott az elmúlt években és évtizedekben? Kérdések ezek, hiszen nap mint nap azt hallani, hogy a mostani tanulók egyre inkább merészebbek, vagy ha úgy tetszik, szemtelenebbek. Vajon ez valóban így van? Vagy egyszerűen régebben tényleg minden jobb volt? Ha igen, akkor vajon miért? És ha nem, akkor vajon miért nem? Lehetséges az, hogy a nádpálca vagy a körmös épp annyira hatásos volt? A ma délutáni műsorunkban hasonló kérdésekre kapunk választ. Témánk összhang a hagyományos és a modern oktatásban, nevelésben. Vendégünk Sándor Éva, magyar szakos tanár, a Nyárád Mente körzetének kiskatedra felelőse, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Tanárnő, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagybodó Tibor szerkesztő urat, és egyben megköszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy itt lehetek, és válaszolhatok a nevelést, oktatást érintő kérdésekre, melyek különösképpen foglalkoztatnak minket ebben a rendkívüli helyzetben. Köszöntöm a kedves gyerekeket, akik most különböző virtuális dobozokba zárva vehetnek részt az órákon. Köszöntöm a kedves szülőket, átérezve helyzetüket, és köszöntöm a kedves kollégákat, akik akárcsak én megpróbálnak minden lehetséges eszközt bevetni annak érdekében, hogy eredményesen dolgozhassanak a megnehezített körülmények között. Ha egy kis időre eltekintünk a mostani helyzettől, és az elmúlt pár évre, évtizedre gondolunk, látjuk, hogy a nevelés, oktatás területén mennyi változás történt. A tanítás, tanulás új formákat öltött, megőrizte, de ugyanakkor kitágította a hagyományos kereteket. Új kihívásoknak kellett megfelelnie az oktatásban dolgozó pedagógusoknak. A gyerekek adottságai változtak. Sok az önállótlan és figyelemzavarral küszködő gyerek, akik több energiát igényelnek a pedagógus részéről. Emellett foglalkozni kell a tehetséggondozással is. A kimagasló képességű gyerekek fejlesztésével, versenyekre való felkészítésével. Ezek a gyerekeket érintő legfontosabb kihívások, melyekkel egy pedagógus találkozik pályája során, és elsőrendűnek kell, hogy tekintse. Ezen kívül az oktatás egy rendszerben történik, aminek az elvárásait a tanár a saját tevékenységéhez kell igazítsa, rossz esetben fordítva történhet mindez. És nem utolsó sorban törődnie kell a pedagógusnak a saját karrierével, szakmai képzésével, jó közérzetével, mentális és lelki egészségével, frissességével. Hiszen egy megfáradt, elfásult, örömre képtelen személyiségű tanár nehezen tud lelkesítően hatni a diákokra a tananyag közvetítése mellett. Ha az oktatás és nevelésnek nincsenek meg az őt megillető feltételei, akkor számos megoldandó probléma adódik, ami megnehezíti a tanár munkáját és a tanulók, mint az oktatás nevelés befogadóinak és haszonélvezőinek az iskolai életét.
Tanárnő, mielőtt konkrétan a mai témánkra térnénk, kérjük, mondja el az Összhang hallgatóinak, hogy voltaképp mit is kell tudni Sándor Éváról.
Szászrégenben születtem, itt végeztem iskoláim elemi, általános és középiskolai szakaszait, és itt is érettségiztem. Itt élnek jelenleg a szüleim is. A szép irodalom iránti érdeklődésemet nővéremnek, Cimbalmos Editnek köszönhetem, aki jelenleg a Szászrégeni Lucián Blaga Technológiai Liceum magyar tanára. Ő volt az én mentorom és példaképem a tanári pálya választásakor, illetve az olvasóvá nevelődésem során, még kisiskolás koromban. A felvételire való felkészülésemet pedig Rázmán Erzsébet tanárnő irányította, akire ezúttal is szeretettel gondolok. 1996-ban végeztem a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán magyar néprajz szakon. 22 éve tanítok magyar nyelvet és irodalmat, ebből 17. éve a Csíkfalvi Általános Iskola 5-8 osztályában. A 17 év alatt 8 évig voltam ennek az iskolának a vezetője, és több osztálynak is osztályfőnöke. Pályám során bekapcsolódtam tanítványaim révén, körzeti, megyei és országos tantárgyversenyekbe, és ezen kívül részt vettem számos szakmai rendezvényen, konferencián és továbbképzőn. Két felnőtt gyermekem van, mindketten egyetemi hallgatók. Jobbágyfalván lakom, ahol férjem lelkészi hivatást tölt be az unitárius egyházközségben.
Tanítás, oktatás, nevelés. Mit jelent önnek a tanítás?
Igyekszem a legjobb tudásom szerint átadni az ismereteimet. A tanítás elfogadást jelent a tanulóval szemben, rávezetést azokra az ismeretekre, melyeket valamilyen szinten már ismer, csak rá kell építenie egy újabbat. Ez a rávezetés nem nélkülözheti a kreativitást. Ezért a műelemző irodalomórák egy közös alkotói folyamatot is jelentenek, amit a diákokkal együtt végzek, és együtt élek át egy-egy sikeres óra alatt. A művek újraértelmezése során különböző élethelyzetekkel találkozunk, melyekre ebben az életkorban a diákok nagyon fogékonyak. Lehetőségük nyílik a megértésre és továbbalkotásra, saját nézőpontjuk szerint. Átélhetik a műben szereplő hősök érzéseit. Az értelmezést, mint tanár, én irányítom. Rávezetem a tény és vélemény megkülönböztetésére, de a megértés után a vita kialakítását, az érvelést, az egymással folytatott párbeszédet a diákokra bízom. Ezek olyan tanulási helyzetek, melyek a diákokkal együtt építenek engem is. Olyan tantárgyat tanítok, amit szeretek, és szeretem, ha az óráim során élményekhez jutnak a diákok. Fontosnak tartom a sikerélmény átélését még a legszerényebb képességű tanulók esetében is. Értékek átadását is jelenti számomra a tanítás. Fogékonnyá szeretném tenni a tanulókat az irodalom által közvetített értékek iránt, és azok saját személyiségükbe való beépítésének képességére szeretném rávezetni. De mindezek ellenére van, amikor fáradtságot, sőt, hiába való fáradtságot is jelent a tanítás. Amikor kudarcukkal szembesülök, és a meg nem értés vagy az elutasítás korlátaiba ütközöm. Az ilyen esetek önvizsgálatra késztetnek, megkeresem a hibát a módszereimben, vagy megkeresem a megoldást a tanuló magatartásából adódó helyzetre. Ez sokszor fáradtságos út, de jó esetben sikeres lehet. Úgy gondolom, ha valami keveset is formálhatok jó irányban egy gyerek személyiségén a tanítás során, akkor megérte dolgozni ennek érdekében.
Tanárnő, hogyan, miként látja jelenleg a tanár-diák viszonyt?
Ha a tanár nézőpontjából figyeljük meg a kapcsolatot, akkor nem lehet egységes a válasz, mert a tanárok is elkülönülnek szakonként, korcsoportonként, személyiségjegyeik és képzettségük alapján is. Ha megpróbálom megválaszolni a tanár felől a kérdést, akkor a legfőbb problémát abban látom, hogy nem elég a szakképzettség, hanem a tanárnak egész lényét bele kell adni a munkájába. Ebben akadályt jelent a rengeteg adminisztrációs feladat ellátása és a papírmunka, ami értékes időt vesz el a tanár-diák kapcsolat elmélyítésétől, jobbátételének lehetőségétől. Újabban a járványhelyzet okozta oktatás online formája nehezíti meg a tanár-diák kapcsolatot, legfőképp a személyes találkozás hiánya miatt. Általában véve a kérdést, a pedagógus akkor tudja a legtöbbet nyújtani a diák számára, ha mellé áll a világgal és önmagával vívott küzdelmeiben. Ez a megállapítás Vekerdi Tamás pszichológustól származik, akinek az elveit és megállapításait ismerve próbálom követni több-kevesebb sikerrel a gyakorlatban is. Tehát az a tanár, aki a magatartásával kifejezi ezt a melléállást a diák fele, a jelenben egy tartalmas kapcsolatot mondhat magáinak. Ha ettől eltérő, vagy ezzel ellentétes a kapcsolat, akkor lehet akár formális, szükségszerű, vagy egyfajta konvencionális játszmákon alapuló jellege is.
A hallgatókat bizonyára az is érdekli, hogy miként változott a szóban forgó viszony az elmúlt években, ha úgy tetszik, évtizedekben.
Az átmenetek időszakát egyfajta útkeresésnek tekinthetjük, amikor ragaszkodtunk a régi, jól bevált módszerekhez. Gondolok itt még a 90-es évek végére, amikor még pályakezdő voltam. Emellett pedig elkezdődött a váltás a tanítás és nevelés terén is. Megtörtént a közeledés tanár és diák részéről, ami a kezdetleges formában is, de egymás elfogadását feltételezte. A pedagógus, ha rendelkezett kellő szakmai felkészültséggel, és még inkább kellő önismerettel, ha hitelesen nevelt és tanított, akkor a diák példaképének tekintette. Ellenkező esetben kialakulhatott egyfajta üres, csak a szaktudásra korlátozódott kapcsolat, ami megszűnte után akár feledésbe is merült. A klasszikus értelemben vett általános műveltség kérdése, melyel a tanár évszázadokon át rendelkezett, mára átalakult. Az oktatás elemzők mai álláspontja szerint ma az a nevelő lehet sikeres, aki érdemben hozzá tud szólni mindazokhoz a kérdésekhez, melyek a diákok szüleit és tágabb környezetét is foglalkoztatják. Legyen szó akár az informatika hasznosításáról, a pénzvilág működéséről, vagy éppen teológiai, esetleg politikai kérdésekről. Az elmúlt években a digitális fejlődés változtatott a legtöbbet a kapcsolaton. A tanár szerepe átminősült, már nem csak az ő személye lehet a tudás megszerzésének egyetlen forrása. Közvetítő szerepe azonban megmaradt. A tudás és a megismerés élményének megszerzéséhez csak is egy szellemi vezető, úgynevezett mentor révén lehet eljutni. Ez a mentor éppen a tanár, aki eligazítást nyújt, ha kell az információk közötti tájékozódásban, és ezeknek az ismeretek közé való beépítésén dolgozik, közösen a diákkal.
Nap mint nap azt hallani, hogy a mai diákok egyre inkább szemtelenebbek, ez valóban így van?
Probléma régebb is volt, ha beismerik utólag, ha nem. Volt idő, amikor a nevelésnek politikai elvárásokhoz kellett igazodni, ami oda vezetett, hogy az egyént szabták a közösséghez, és ettől mindkettő életfeltételeit elvették. Ma miért szemtelen a gyerek? Részben, mert otthon, a családban, a szülők közül többen is nem korának megfelelően kezelik a gyermeket, igényeit gyakran a sajátjaik fölé helyezik, túlságosan a középpontba állítva ezzel gyermekük formálódó személyiségét. A gyerek ugyanazt szeretné, hogy az iskolában is körülötte forogjon a világ, és ha ezt nem kapja meg, elégedetlenségét szemtelenség formájában fejezi ki. A szemtelenség oka éppen ennek a fordítottja is lehet, amikor nem kap kellő figyelmet otthon egy gyerek, és ezt az iskolától várja el, jelezve helytelen magatartásával. Vagy egyszerűen csak társai előtt szeretne feltűnni, jó pontokat szerezni.
Megkérjük, hogy arra is válaszoljon, hogy miként lehet ez ellen küzdeni.
Nem kell ez ellen küzdeni, csak figyelmen kívül kell hagyni, ha lehet. És megkeresni azokat az utakat, melyek elvezetnek innen, illetve más célra vezetnek a nevelés terén. Itt a tanárnak kell megőriznie önuralmát, önmérsékletét, bármilyen nehéz helyzetbe is hozza őt a diák. Érzékeltetnie kell saját kikezdhetetlenségét, míg akkor is, ha a diák valamiféle pillanatnyi fölényre tesz szert vele szemben. Később eltávolodva felülvizsgálja ezt a kiszolgáltatott helyzetet, esetleg megbeszéli egy másik kollégával, annál is inkább, mert lehet más is ilyen helyzetben, vagy megbeszélheti szakemberrel, aki rávilágíthat a megoldásra. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tanuló még kiforratlan személyiség. Legtöbb esetben kamasz, aki lázadó, tekintélyromboló, és szemtelensége nem kifejezetten a tanárnak szól. Ez későbbi magatartásából is kiderülhet.
Ahogyan azt már említettük, régebben talán minden jobb volt, de vajon miért lehetséges, hogy a nádpálca vagy a körmös ennyire hatásos volt?
Ma már csak megmosolyogni kellene a nádpálcát és a körmöst, vagy iskola múzeumba zárni. Bár elképzelhetőnek tartom, hogy esetenként körmöst kaphattak még az elmúlt időben is a gyerekek. A múltban, amikor minden jobb volt, nagyobb volt a tekintélytisztelete, ami elsősorban a családból jött, különösen a család fő részéről. Ezt a modellt alkalmazták az iskolában is, aminek pozitív eredménye a nevelők tisztelete volt a diákok és szüleik részéről. A szülők nem engedték meg maguknak, hogy gyerekeikkel együtt összefogjanak a tanár ellen, még mielőtt bármit is tudnának az iskolában történtekről. Ez lehet a pozitív rész, amikor a gyerek, ha valamit elkövetett, és ezt otthon megmagyarázta, akkor a szülő nem biztos, hogy igazat adott neki. Remélhetőleg szintén a múlté az úgynevezett fekete nevelés. Az a kegyetlen, szigorú bánásmód a gyerekkel, amiről azt tartották, hogy saját érdekükben történik. Ez nem más, mint kegyetlen képmutatás. Ezt Alice Miller írja, kezdetben volt a Nevelés című könyvében. Ez a pedagógia megakadályozta, hogy az ember azzá legyen, aki, és létrehozta azt a helyzetet, amikor az öntagadásra kényszerített gyerekből önpusztításra hajlamos gyerek lesz. Régen a verés bevett szokás volt, ami megfélemlítésen alapult. Az igazi pedagógusoknak nem volt szükségük erre az eszközre. A múltban sem, ahogy a jelenben sincs. A pszichológus szerint gyereket még a szülőnek is csak indulatból lett volna szabad verni. Az iskolában még indulatból sem szabad. Ha fegyelmi problémát okoz egy gyerek, a tanár figyelmezteti szóban ennek a következményeire, ami nem téveszthető össze a verbális agresszióval, ami tilos a mai iskolában.
Miért nem működnek ezek a módszerek a mai társadalom gyermekeinél?
Nem vezetnek semmilyen eredményre ezek a diktatórikus módszerek, amelyek teljesen idegenek a szabad elvűségen alapuló iskolától. A mai iskolában a gyerek önálló személyiség, akinek jellegzetességeit figyelembe kell vegye, az, aki vele foglalkozik. Ezt a személyiséget kell tudni formálni, és akkor a szabadon kibontakozó individuum, ha hagyják kibontakozni, közösségformálóvá lesz, legalábbis a szakemberek meglátása szerint. Az otthon alkalmazott erőszak iskolai változata sem jó, mert a gyerekben fokozódhat az agresszió, amit otthon esetleg elfojtott, és az iskolában kerül felszínre, ez újabb konfliktusokhoz vezet, ha itt is ezzel találkozik.
Tanárnő, tudjuk, hogy minden szülő számára a saját gyermeke a legjobb, a legügyesebb, a legokosabb, és jaj annak, aki bántani merészeli, mennyire jellemző manapság az, hogy a szülők kitámadják a tanár, a pedagógust.
Az előbb említettem, amit most csak ismételni tudok, hogy a tanügyi törvények értelmében mindenfajta bántalmazás tilos az iskolában a pedagógus részéről. Bántani semmiképp sem tudom, esetleg nem vagyok túl elnéző, amikor számon kérem, tartsa tiszteletben mások, osztálytársai, tanárai személy jogait, vagy figyelmeztetem a kötelezettségeire a tanulót, ha netán megfeledkezne róla. Az iskolai számonkérés vagy figyelmeztetés még nem meríti ki a bántalmazás fogalmát. Ezt nem szabad félreérteni. A szigorú tanár, ha igazságos és szereti a tantárgyát, elvárásainak engedelmeskedni szoktak a tanulók. Ezeknek a tanulóknak a szülei sohasem kezdik ki a tanár tekintélyét. Mindössze egy zajos kisebbség próbálkozik ez ellen is fellépni, ami olyan egyénekből áll, akik összetévesztik a differenciálást a kivételezéssel, és indokolatlanul jogokat formálnak ott, ahol ez nem indokolt. Ez a zajos kisebbség azoknak a szülőknek a csoportja, akik minden fórumot megkeresnek, hogy a maguk féligazságait bizonyítsák. Bizonyítani pedig csak azt kell, ami bizonytalan. Ők a mindenkori tanár támadói, akik csak a hibákat keresik, nem tudnak túllépni saját szűklátókörűségükön, akik mindenhez értenek, főként minden tantárgy szakmódszertanához. Tisztában vannak a nevelés klasszikus és legaktuálisabb kérdéseivel is. Ők azok, akik veszik a bátorságot, hogy a tanárt, ha kell, bármely órában felhívják, hogy fejére olvassák aznap elkövetett mulasztásait vagy vétségeit, újra megkérdezzék és megkérdőjelezzék azt, ami a többség számára már elfogadott és egyértelmű. Az ilyen és hasonló jellegű kitámadásoknak nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani, mert hibát bármikor, bárki munkájában lehet találni. A tanári munka minősítésére pedig megvannak az illetékes szakemberek, akik legtöbb esetben partnerként kezelik a tanárt, és nem kitámadják.
Mit tud tenni a tanár ez ellen?
A támadás ki támadás ellen a tanárnak kevés lehetősége van védekezni. A szolidaritás kezd kikopni még a tanári közösségekből is. A társadalom pedig nem véd, hanem vádol. Ez egy ördögi kör, és ettől válik problémává több hasonló dolog. Az emberek azt tapasztalják meg, hogy akit vádolnak, nem számíthat védelemre, ezért jogosnak érzik a vádaskodást. Csak szélsőséges esetekben avatkozik be a törvény. A verbális agresszió és a rágalmazás is bűncselekmény, de amíg nem muszáj, nem kér senki az igazságszolgáltatásból, inkább meghátrál. El kell érnünk azt a belső állapotot, amelyben nem foglalkozunk tovább a dologgal. Ennek ellenére meg kell próbálni megbeszélni a problémákat, ha kell a vezetőségben vonásával is, aki figyelmezteteti a szülőt, hogy a tanulónak kötelezettsége is vannak, nem csak jogai, amit az iskola is tiszteletben tart. Az iskola vezető moderátorként rávilágíthat a partnerségre szülő és pedagógus között, ami kölcsönös tiszteleten alapulva egyértelműen a gyerekek érdekeit szolgálja.
Beszéljünk a hallgatóknak arról is, hogy milyen eszközök vannak jelenleg a tanár kezében a fegyelmezésre.
Leghatékonyabb eszköz maga a tananyag. Ami kellő figyelmet biztosít, gondolok itt a nehezebb tantárgyakra, román nyelv és irodalom, matematika, reál tantárgyak, de bármelyik tantárgy szóba jöhet, mert mindeniket komolyan kell venni, ha a tanárnak ez az elvárása. Itt is vannak esetek, amikor lehetetlen a felsorolt eszközökkel dolgozni, különösen, ha többen akarják rossz irányba vinni a hangulatot, ha tiltakoznak az elvárások ellen, ha nem hajlandók együttműködni az irányító pedagógussal, például nem vesznek részt a gyakorlatok elvégzésében, vagy a csoportmunkában, nem írnak vázlatot, nem figyelnek. Órán belül lehet fegyelmezni, előbb szóban, majd írásban, aminek többszöri alkalmazása a maga ismereti jegy levonásával jár az adott iskola belső rendszabályzatának értelmében. Ez érvényes a szüneten elkövetett kihágásokra is.
Igen, de az éremnek itt is két oldala van. Vannak olyan tantárgyak, amelyek valamiért nem érdekelnek egyes diákokat, bizonyos diákokat, és általában pont ők azok, akik különösen nem figyelnek az órákon. Itt mi a megoldás? Kötelezni, hogy figyeljen, vagy hagyni, hogy csendben foglalkozzon esetleg mással?
Hasonlóképpen válaszolok az imént feltett kérdésre, tehát nem jó megoldás az sem, hogyha a diák csendben valami egyébbel foglalkozik. Itt a tanár szerepe kerül előtérben, a tanárnak kellő módszert kell választania ahhoz, hogy a figyelmet felkeltse, ébren tartsa, és az óráját végigvigye egész csengetésig. Tehát vannak pillanatok, amikor a figyelem lankad, de ez nem terjedhet ki az óra nagy részére.
Vajon mennyire bántja a tanárt, hogy a diák nem figyel oda az órán?
A figyelmetlenségnek több oka is lehet. Például, hányadik óra a programban, délelőtt 9, 10, 11, vagy 13-14 óra, netán reggel 7 óra. A kamaszoknál élettani sajátosság a lustaság. Ennek megnyilvánulása az órán nem a tanárnak szól. Ha a gyerek fáradt, éhes, vagy esetleg szorong aznap valami miatt, akkor is lehet figyelmetlen. Egy jó tanár tudatában van ezeknek a befolyásoló tényezőknek, és megfelelőképp tudja kezelni. Sokszor a gyerekek maguk mondják, ha kimerik mondani, egy fárasztó nap közepén, végén, hogy jaj, ma már 3 felmérőt is írtunk, jó lenne, ha most nem kellene semmit írni a füzetbe. Ilyenkor, ha az anyag jellege megengedi, inkább többet olvasunk, vagy szóban dolgozzuk fel a szövegeket, vagy játszunk valamit az adott anyagrésszel kapcsolatosan. Sajnos ebben a tanévben játékra, csoportmunkára nem volt lehetőség a körülmények miatt. Persze az írásos rögzítés csökkenhet, vagy eltolódhat a következő órára. Nem hinném, hogy veszteséggel járna indokolt esetben ez az eljárás, és itt nem a gyakorlatok el nem végzéséről van szó.
Létezik egy másik helyzet is, amikor a tanár kifejezetten unalmasan adja le az anyagot, és a diákok lehet, hogy ezért nem figyelnek. Talán ez a legrosszabb helyzet az ön meglátása szerint. Itt mit lehet tenni?
2020-ban a tanár már nem leadja az anyagot, hanem kompetenciákat fejleszt. Hasonlóan tett ezelőtt 10-15 éve is. Képességeket fejleszt, amihez jó alapozás kell. A pedagógusok munkája itt egymásra épül, az óvodától az elemi és általános iskolán keresztül a középiskolai tanulásig. Ha a tanár csak a tantárgy felől közelíti meg a tanítást, és nem veszi figyelembe az életkori sajátosságokat és képességeket, akkor mindketten nehéz helyzetbe kerülnek. Nagyon fárasztó követni a tanárt, amikor csak elméleti szinten beszél, és nem hozza ember, illetve gyermek közelbe az anyagot, amit közvetít. Ennél az esetnél valóban elkerülhetetlen az unalom. A túl sok írás is fárasztóvá, mechanikussá és monotonná válhat. Ahhoz, hogy a tanár ne kerüljön ilyen helyzetbe, felül kell bírálni a saját módszereit. Ebben segítenek a tartalmas továbbképzők, az önképzés és különösen a szaktanárok közötti tapasztalatcsere.
Összességében mi szükséges, vagy inkább mire lenne szükség ahhoz, hogy a tanárok, a diákok és a szülők még inkább vagy jobban összhangban legyenek egymással?
Mindenekelőtt egymás elfogadására és kölcsönös bizalomra. A tanári problémafelvetést nem támadásként értelmezni szülőként, ami fordítva is érvényes. Itt felnőtt-felnőtt közötti párbeszédre van szükség, ahol szülőként meg kell hallgatni a tanár álláspontját is. Mindkét fél ugyanannak a gyereknek az érdekében cselekszik, ezért nem szabad ellenségesen viselkedni. Kölcsönös tiszteletre, rugalmasságra és kompromisszumkészségre van szükség. A szakmai hozzáértés tiszteletben tartására. Ha egy családban megvan az összhang, az tovább vihető az iskola életében is. Egy a problémák ellenére harmonikusan működő családból jövő gyerek, aki jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, maga köré tudja szervezni társait, és tanárainak segítségére lehet a nevelési helyzetek megoldásában. Egy önmagával azonos tanár, aki szakmailag felkészült és emberszerető, szintén harmóniát tud sugározni magából egy egész osztályközösségre.
Tanárnő, zárjuk a mai műsort Bolyai Farkas szavaival. A tudás kívánása, eredeti vágya lélekben csak fel kell serkenteni. Megkérjük, hogy fejtse ki a véleményét az idézettel kapcsolatban.
A korábbi filozófiák az embert olyan lénynek tekintették, aki bensejéből hozza elő tudását, ön- és világismeretét, amihez a megfelelő körülményekkel hozzá kell segíteni. Ilyen értelemben nem kívülről kell az ismereteket a fejébe tölcsérezni, hanem arra kell rávezetni, azt kell felszínre hozni, ami már benne megvan. Vágy és lélek, két fontos kulcsszó, ami nélkül nem lehet, nem érdemes tudást megszerezni, aminek a figyelmen kívülhagyásával nem érdemes tudást közvetíteni. A tudás vágyának felserkentése, a diák kíváncsivá tétele, vezetése egy olyan úton, ami számára új és élményszerű, vezetője, mentora számára pedig még akkor is újat tud nyújtani, ha már többször járt ezen az úton, mert minden pedagógiai helyzet más. A kompetencia fejlesztés eredményessége a tanár-diák jó kapcsolatán alapul, ami nem más, mint motiváltnak, nyitottnak lenni mindkét részről, lehetőséget teremteni a diák kreatív kibontakozására. Lélek nélkül nem érdemes dolgozni más lelkek formálásán, nevelésén.
Tanárnő, számtalan kérdésünk maradt meg, választ szeretnénk ezekre is. Idő szűke miatt azonban a mai műsort most nem folytathatjuk. Javasolnám, hogy ezt a témát, ezt a beszélgetést egy hét múlva még folytassuk. Feltételezem, gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Lehetőségeimhez mérten igyekszem eleget tenni a meghívásnak. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Tanárnő, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatók, az elhangzott témakörben ma ennyit tudtunk elmondani az összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Sándor Éva, magyar szakos tanár, a Nyárád Mente körzetének kiskatedra felelőse nevében is. Most átadjuk a stúdiót, további szép estét kívánunk. Az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.